5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Már csak néhány napig, március 31-én évfélig tart a márciusi lakásbiztosítási kampány. Várhatóan 400-450 ezer ügyfél válthat a NetRisk biztosítás közvetítő tapasztalatai szerint. 10-ből 8 váltó spórol, minden harmadik ügyfél pedig akár a felére is csökkentheti a díját. A biztosítás közvetítő szerint a biztosítók fokozódó versenye és az egyedi kedvezmények miatt most azoknak is érdemes kalkulálniuk, akiknek 2 évnél újabb a lakásbiztosítási szerződésük. A cég adatai szerint a biztosításukat lecserélők 70%-a másik biztosító társaságot is választott. A lakásbiztosítások esetében a díj mellett a szolgáltatás minősége is kiemelten fontos. Sokan bővítették az elérhető szolgáltatások körét a kampány hatására, így az alulbiztosítottság is csökkent. A lecserélni kívánt szerződés felmondásának legkésőbb március 31-én, kedden éjfélig be is kell érkeznie a meglévő biztosítóhoz, ellenkező esetben a szerződés érvényben marad. A felmondott szerződések április 30-ával szűnnek meg, a kampányban kötött szerződések pedig egységesen május 1-ével lépnek hatályba. A meglévő biztosítás időarányos díját az április 30-áig terjedő időszakra rendezni kell. Egy kiszivárgott jelszó nem csak egy internetes fiókot veszélyeztet, az összes többihez is hozzáférést adhat a webes támadóknak, figyelmeztet egy kiberbiztonsági cég. Úgy vélekednek, egyetlen adatlopás is lavinaszerű következményekkel járhat, e-mail fiókok, közösségi oldalak, webáruházak, bankszámlák is veszélybe kerülhetnek egy olyan támadáskor, amikor a bűnözők a korábbi adatlopásokból származó belépési adatokat próbálnak ki más online fiókoknál. A módszer hatékonyságát növeli, hogy a felhasználók, például az amerikaiak 62%-a gyakran vagy mindig ugyanazokat a jelszavakat használja egy friss felmérés szerint. A közlemény szerint a probléma nagyságát mutatja, hogy 2022-ben a PayPal közel 35 ezer felhasználói fiók kompromitálását jelentette, kizárólag korábbi adatlopásokból származó jelszavak újra felhasználása miatt. A kiberbiztonsági cég közlemény szerint a kockázatok jelentősen csökkenthetők néhány alapvető biztonsági lépéssel, például a hosszú, egyedi, erős jelszavak, illetve a jelkulcs használatával. Fontos az is, hogy minden szolgáltatáshoz és fiókhoz más jelszót adjanak meg a felhasználók, illetve kapcsolják be a 2-faktoros hitelesítést mindenhol, ahol elérhető, így ugyanis a jelszó önmagában már nem elég az illetéktelen belépéshez. Emellett kerülni kell a jelszavak böngészőben való mentését, és gyanakúan kell kezelni minden olyan kéretlen megkeresést, amely jelszavak megerősítésére vagy megváltoztatására szólít fel. Megkezdődött szombaton, vagyis március 28-án a rókák veszettség elleni tavaszi vakcinázása az ország déli és keleti vármegyéiben. Az érintett térségekben a hatóság az immunizálással egy időben ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a veszettség gyanújának jelentése jogszabályban előírt kötelezettség, a megelőző intézkedések betartása pedig közös társadalmi érdek. Az ország déli és keleti vármegyéinek érintett területein kisrepülőgépekről történik a vakcinatartalmú csalétkek szórása a napokban. A művelet nem érinti a lakott, sűrűn beépített övezeteket. Az egyes területekre vonatkozó konkrét időpontokról, valamint az ebzárlat és a legeltetési tilalom elrendeléséről az illetékes járási állategészségügyi hivatal és a települési önkormányzat tájékoztatja a lakosságot. A külterületeken plakátok figyelmeztetik a kirándulókat. A programba bevont területek tájékoztató jellegű térképe és az érintett települések vármegyei bontású listája a Nébih weboldalán is megtalálható. Idén is 25 millió forinttal támogatja az E.ON földbajnokai pályázata a legjobb intézményi zöld projekteket. A felhívásra április 11-ig lehet jelentkezni a cég weboldalán. Negyedik alkalommal hirdeti meg az energiavállalat a földbajnokai című óvodai és iskolai fenntarthatósági programját, amelynek célja, hogy az oktatási intézmények közösségei, gyerekek, pedagógusok és szülők együtt kézzelfogható változásokat indítsanak el saját környezetükben, áll a vállalat közleményében. A felhívásra az évek során 1200 pályamű érkezett és 42 intézmény részesült összesen 75 millió forint támogatásban. Idén legalább 10 óvoda és iskola csatlakozhat a nyertesek táborához, amelyekről 5 tagú szakmai zsűri dönt, egy győztesről pedig idén is a közönség szavazhat.
Az időjárásról.
Hétfőn többnyire erősen felhős borult lesz az ég, és az északnyugati országrész kivételével többfelé várható eső, zápor. Az északi északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 8 és 14 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Az átzuhanás, az megterhelő, ilyenek az elalvás, a fölébredés, a megszeretés, a meggyűlölés, amikor vendégek várhatók, a boltban a tanácstalan áldogálás, hogy házigazdává átalakuljak, a vendégség után pedig a bútor, mert vissza kell tolni megint privátban. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Az alvásnak mestere vagyok, és ébren lenni nagyon szeretek. Boldog vagyok, ha sok a vendég, és ha van szerelmem, illetve ma nincs. De átszuhanni egy beállításból egy másikba, az összekuszál. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Maradni szeretnék, mindig maradni. Ha ébren vagyok, élesen figyelni. Ha alszom mélyebb, gödörbe lásni. Magányos levesporokat fölönteni. Vagy élettársi szennyest kotorázni. Átzuhanni az fáj. A változás szűk száján át csúszni az horzsolás, az horzsolás. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó. Ezek a nehezek, amikor maradok, az a jó.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Híddá válni a tudomány és az élet, a pszichológia, a pedagógia és a hétköznapok között. Elsősorban nem az oktatás, hanem a nevelés érdekli. A személyiség hatékony fejlesztése, az érzelmi intelligencia humántőkévé alakítása, hogy ne csupán ismereteket, hanem életet alakító tudást és tapasztalatot adjunk át. És aki mindezt vallja, Ózsainé dr. Pécs Réta neveléskutató, aki szerint nem elég okosnak lenni, hanem jó és életre való embert kell nevelni úgy, hogy boldog legyen a mindennapokban.
Minden fűszálnak van egy angyala, aki fölé hajol, és azt suttogja, hogy nőj, nőj. Na, ilyen az organikus pedagógia, hogyha ilyen kicsit költőjén akarom kifejezni, hogy a növendék fölé hajol, tehát nem rányomakodik, nem ráerőlteti magát, nem sürgeti, nem lögdösi, nem kényszeríti, hanem fölé hajol, és azt suttogja. Nem ordítja, nem követeli, hanem azt suttogja, hogy nőj. És nem az, hogy teljesíts, nem az, hogy hozzál, mit tudom én, holnapra ezt vagy azt az eredményt, hanem hogy te növekedjél. A kötődéssel nagyon sokat dolgozunk, érzelmi intelligenciára alapozunk például, ami nagyon hiányzik. Tehát az érzelmi intelligencia olyan mértékben hiányzik a nevelésből és az oktatásból, aminek nagyon komoly következményei vannak. Tehát az ember a döntéseit ezen az érzelmi hálón hozza, ami, hogyha ezt kicsit képletesen szoktam jellemezni, hogy a racionális, tehát az IQ, amire mondjuk a mai magyar oktatási rendszer még mindig 90%-ban támaszkodik, tehát IQ teljesítményekre tanítjuk a gyerekeket. Ez körülbelül, hogyha lefordítanánk az idegrendszerben az IQ-nak az arányát és az érzelmi intelligencia hálójának az arányát, akkor ez az IQ terület, ez körülbelül egy ilyen 11 milliméternyi lenne, és az érzelmi intelligencia ehhez képest annak a területe 16 kilométer. Tehát most gondoljuk el, hogy 11 milliméternek magyarázunk, és a 16 kilométer fog dönteni. Tehát ez egy másik rendszer. És az érzelmi intelligencia fejleszthető, csak nem magyarázattal, és nem információval, hanem rengeteg élmény, tapasztalat és érzelmi azonosulás. Ezért az organikus pedagógia, aki az élettel foglalkozik, ugye, megnézi, hogy milyen az ember. Ja, csak 11 milliméter az IQ, hát akkor lehet, hogy fordítani kéne egy kis időt az érzelmi intelligenciára is. De az hogyan megy? Hát biztos nem úgy, hogy elmagyarázom neki, hogy fiam, ha kíváncsibb lenni, akkor minden jobban menne, mert nem tudsz így kíváncsi lenni. De ez csak kötődéssel megy, ez csak úgy megy, hogy ha van egy olyan kapcsolat, ugye hát ezt ismerjük, annak tanulunk, akit szeretünk, annak fogadunk szót, akit szeretünk, azt követünk, akit szeretni tudunk. Tehát ezek az alapvető kapcsolódások, igen, de a kapcsolódást is lehet tanulni. Tehát a kötődés az egy készség, érzelmi intelligencia készség, nem foglalkozunk vele, és utána csodálkozunk, hogy szétmennek a kapcsolatok, nem tud ragaszkodni, nincsenek barátságok, a házasságok 63%-a szétmegy. Hát ezek azért nagyon-nagyon beszédes dolgok. Van egy ilyen magyar kutatás. A Sotén végezték el, a magyar népességnek több mint 60%-a nem tud biztonságosan kötődni felnőtt korában. Tehát ez nagyon erős dolog, mert mikor lehetne tanítani? Nos, hogy tanítjuk a kötődést? Ezt ugye sehol nem nagyon tanítják, pedig kéne, ugye? Hogy tanítjuk a kötődést, hogy együtt lenni jó? Tehát ilyen élményeket szerezni, hogy együtt lenni jó, együtt énekelni jó, együtt dolgozni jó, együtt küzdeni nagyon jó, sokkal jobb, mint egyedül. Tehát a csapatversenyek, az együttlétek, a barátságok, a közösen meghozott akár döntések, akár a beszélgetés, ezek az eszközök egyszerűen hiányoznak. És ehelyett mondjuk egy nagyon erős individualista versenyhelyzet van, óvodától kezdve. Nagyon rosszul csináljuk, tehát ebből nem lesz kötődés képesség, amit utána nagyon kellene majd használnunk. Abból lesz majd az empátia, az együttműködés, a tolerancia, amit annyit emlegetünk ma. Hát ugye van ilyen, ezek a nagy OECD vizsgálatok és stb. Alapján ma a 21. századi készségek, amit a munkaerőpiac kíván, hogyha megnézzük azokat a készségeket, amikkel azt mondják, hogy na ezzel jöjjenek ki a fiatal emberek, annak a 100%-a egy érzelmi intelligencia készség. És ehhez képest, amivel nem foglalkoztunk, tehát egyszerűen az iskolarendszer fókuszál az IQ teljesítményekre, éppen elmaradnak ezek az érzelmi intelligencia készségek, ezek otthon a családban is elmaradnak, mert ugye mi volt az iskolában, mi volt IQ-ból, mire kapunk értékelést az iskolába, természetesen az IQ teljesítményeinkre, arra jön az ötös, a piros pont, a nem tudom én a százalék, és a Porsche az érettségire. Tehát végig kísér, és utána kilép ebből a rendszerből, és a munkaerőpiac, és a családi élet, és a személyes élete az érzelmi intelligenciából szeretne élni. Amivel nem foglalkoztunk. Amit viszont lehetett volna nevelni. És ez egy óriási deficitet termel, és akkor csodálkozunk, akár szülőként, akár tanárként, hogy miért nem működik. Tehát egyszerűen miért nem működik? Annyit beletettünk, olyan okos volt, tiszta kitűnő, meg minden, és akkor mégis miért nem érvényesül az életben? Volt egy ilyen kutatás, megnézték egy ilyen hosszú távú vizsgálatban, csak ragyogó IQ-sokat néztek, tehát hogy a szakmában mi lesz velük. És 10 évvel a középiskola elvégzése után, ugye amikor bekerültek ragyogó bizonyítványokkal jó helyekre, 1/4 állta meg a helyét a szakmában. Nem is publikálták az elején, mert annyira meglepődött mindenki. Megismételték, stb. Sokszor. Karen Arnold a Bostoni Egyetemen vezette ezt a kutatást, és utána levonja a következtetést, hogy hát ugye hol van a 3/4, akire rápecsételtük, hogy hát a szakmába te leszel a legjobb apám. Hát ennél jobb nincs is. Hova tűntek? Azt mondja, hogy sajnos azt látjuk, hogy az IQ az életben való boldoguláshoz se az esélyek, se a veszélyek felméréséhez és azoknak a hát, közömbösítésére nem elég. És hogyha nem figyelünk oda, akkor az egész civilizációnk rászűkül erre az IQ-ra. És most ezt tapasztaljuk. Tehát gyakorlatilag ugyan jó messze jöttem, az organikus pedagógia igyekszik ezt az egyensúlyt helyreállítani.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
Még engedj kicsit közelebb, már úgy vártalak.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
A néphagyományt nem csak múzeumnak használnánk, hanem életformáló erőként rengeteget tanulhatnánk ezekből a kincsekből, ahogyan a természet közelségéből is. Többek között rugalmas probléma megoldásról, empátiáról, figyelemkoncentrációról vagy a vágy teljesítés késleltetéséről, mondja Uzsainé dr. Pécs Rita, aki nagy problémának látja, hogy sok mai gyerek csak a mechanikus gépi világgal érintkezik, az élővilággal alig, saját két kezével pedig még annyit sem alkot. A nevelés kutató azt vallja, hogy a nevelés az élet szolgálata. Ennek módjait kutatja, keresi feleségként az önnevelésben, anyaként, tanárként és neveléskutatóként is. A következő majd egy órában belebeszélgetek arról, hogy honnan indult, mit ért és ér el minden nap a neveléstudomány területén. Hogyan indult az ön pályája?
Tanárként indultam természetesen, és minden érdekelt. Én művészetpedagógiából doktoráltam, és a művészet érdekelt leginkább. Karvezetőként is dolgozom is, és hát a művészetet tanítani mindig nagyon nagy kihívás volt számomra, mert úgy láttam, úgy éreztem, édesapám is ugyanezen a pályán dolgozott, ugyanitt Pécsett, úgyhogy bele is dolgoztam már együtt is, és azt láttam, hogy nagyon jelentősen befolyásolja a művészet tanítása a személyiség alakulását. És ezt kezdett el érdekelni, ezt kutattam, de hát mindenféle szinten tanítottam is. Tehát iskolában iskolát alapítottam is, kórust is alapítottam, fiúkórust is alapítottam, vezetek egy öntevékeny és egy amatőr kórust. Szóval ezen a területen indultam el, és mindenképpen az érdekelt, hogy hogyan lehet valóban jó, hatékonyan alakítani a személyiséget. Aztán hát születtek a saját gyerekeink is. Ott is nyilván, hogy ez az embernek a legfőbb vágya, hogy a gyerekek olyan felnőtté érjenek majd, amit úgy megálmodtunk róluk, és ebben nagyon-nagyon sok támaszt kaptam, nagyon sok ötletet, segítséget a művészettől, aztán utána egy tágabb területről is, és így azt lehet mondani, hogy ez a legtágabb megfogalmazása annak, hogy tulajdonképpen mit csinálok. Egyébként főiskolai tanárként dolgozom most, tehát leendő óvónőket, tanítókat, tanárokat tanítok, vagy a felnőtt képzésben is sokat dolgozom, organikus pedagógiát tanítok az Aporon, és ott aztán minden van, tehát a közgazdásztól kezdve a rendőrig, a sürgőség, orvosig, a pedagógusig, a nagymamáig és a mindenki, tehát egy kifejezetten a neveléssel foglalkozom. Hát tényleg azt lehet mondani, hogy kacskaringos úton, mert először zongorát tanítottam, szolfést, aztán az egyetemen didaktikát, mindenféle tárgyat. Nagyon érdekes volt, a Pécsi Egyetemen tanítottam több mint 10 évig, és mindenféle szakról jöttek ott a hallgatók. Jók voltak a szakban, tehát rengeteget tudtak. De mindig az volt a problémájuk, hogy de most akkor mondja meg tanárnő, hogy ez hogy jön össze egy 7 évessel, ez most hogy jön össze egy 13 évessel, tehát emberből, gyerekből nem voltak jók. És abban nagyon szerettem volna nekik segíteni, hogy tényleg ezt a szép nagy tudást, amire ott végül is rájöttek, meg tanultak, hogy ezt valóban hogy lehet átadni. És ez inkább a nevelés területe, tehát ez nem kifejezetten oktatásmódszertan, hanem ez inkább a nevelés, és akkor hát valahogy elkerültem ide.
Olvastam a honlapján, hogy amikor kicsi volt, és megkérdezték, hogy mi szeretne lenni, akkor azt felelte, hogy ha létezik kertész, szemész, fülész, akkor én örömész szeretnék lenni.
Igen, mert úgy nagyon sokfelé volt bennem ilyen vágyakozás, hogy persze akarok tanár is lenni, a szüleim tanárok. Persze a zene érdekelt, kiskoromtól kezdve zongoráztam, nagyon szerettem, jól is ment. Érdekeltek a nyelvek, nagyon érdekeltek az emberek, gyerekek, kapcsolatok. Tehát nagyon sok minden érdekelt. És akkor olyan zavarba éreztem magam, amikor megkérdezték, hogy akkor mi szeretnék lenni. És akkor, ja, hát persze anya is akartam lenni, feleség, zenész, meg ez, meg az. És akkor mondom, hát valahogy sehogy se passzol. És akkor úgy rájöttem, hogy ha van kertész, fülész, mit tudom, zenész, meg nem tudom, mindenféle ész, akkor én örömész szeretnék lenni, és ez szerintem passzolt mindegyikre, mert ez jó a tanárságra, ez jó az anyaságra, ez alkalmas a karvezetésre, mindenféle tanításra, és hát azt gondolom, hogy ez úgy valahogy sikerült is, mert sok örömöm van mindegyikben.
És hogyan van mindenre ideje?
Nem egy sétagalop. Nagyon jó a háttér, mindig mondom, és nagyon-nagyon támogat a férjem, mindenben tudunk együttműködni. A szüleim mellett nagy családban éltünk, élünk, most már édesapám ugyan nem él, de édesanyám még mindig ott lakik mellettünk, a testvérem is. Mindig voltak nagyon jó barátaink, nagyon jó munkatársakkal sikerült dolgozni. Tényleg azt hiszem, hogy sok támaszt kapok ilyen értelemben, és azt gondolom, hogy most nagyon sokat megyünk országszerte, így a férjemmel együtt rengeteg előadásunk van, tehát havonta 10 000 kilométert megyünk, ami azért elég sok, amellett, hogy tanítok is, Pécset élünk, Vácon dolgozom, de nagyon-nagyon sok örömet jelent mindegyik munkaterület, és persze nem mentünk mindig ennyit, tehát amikor itt Pécset a Szent Mór iskola központot alapítottam, vezettem is több mint 10 évig, meg itt a Pécsi Egyetemen is tanítottam, amikor gyerekeink ugye kicsik voltak, 4 gyerekünk van, most már mindegy olyan felnőttek, hogy hát addig persze nem mentünk, tehát akkor nagyon-nagyon szorosan be kellett azt osztani, hogy az embernek jusson a családra is, és ott tudjunk lenni. Akkor még tudtam éjszakázni, most már nem nagyon tudok, de tényleg sokan voltak, akik így minden oldalról szívesen segítettek, és akkor így, hát nagyon szorosan be kellett osztani ez tény, de azt gondolom, hogy ha az ember úgy intenzíven él, meg dolgozik, akkor lehet sok fele is, de mindig vigyázni kell, hogy ne aprózódjon szét, hogy a fontosak előre kerüljenek, hogy arra legyen elég idő, Hát azért ez egy művészet, azt gondolom, és nem is mindig sikerül. József Kenteréknek a gondolata, ő mondja ezt, hogy a nevelés az élet szolgálata, és ez nagyon-nagyon megtetszett, mert mindig is ez volt a célom, hogy valahogy híddá válni a tudomány és az élet között, a pedagógia és az élet között, vagy a pszichopedagógia. Tehát az a tudományos, nagyszerű felfedezések, amik régebb óta a kezünkben vannak, én azt tapasztaltam, hogy nem ér el az életig. Tehát, hogy szerda délelőtt ott állunk széttárt karral, akár tanárként, akár szülőként, akár óvónőként, vagy bárhogy, hogy na jó, és akkor most mit csináljak? És hogy olyan érdekes, hogy ezekre van válasza már a tudománynak, csak nem ér oda a hétköznapi élethez. És ezért úgy gondolom, hogy a nevelésben mindig azt kell segíteni, vagy azt nézzük, hogy valóban táplálja ez életet. És ez például tanárként azért egy nagyon nagy kérdés, mert nagyon sokszor kimerül az egész oktatás abban, hogy a következő iskola fokozatra valahogy betoljuk a gyerekeket, vagy az oviból, hogy akkor valahova odaérjen. De nem ez a cél, hanem az, hogy ez valóban hosszú távon az ő kibontakozását, az ő életét szolgálja, és hogyha ezt a szemüveget úgy rátesszük a hétköznapi kis megoldásainkra, akkor azért nagyon jó eligazító tud lenni, hogy ez most valóban csak egy ilyen mechanikus megoldás, vagy egy receptet megcsináltam, de nem szolgálja az életet, vagy valóban tényleg, na ez egy jó és bevált.
Itt most egyébként a személyiségre gondol?
Igen, mi az igazi eleven élet? Az, hogyha a személy boldog, és hogy másokat is tud boldogítani. Tehát, hogy a környezetében is ő megtalálja a legjobb énjét. Én iskolát vezettem, akkor is úgy gondoltam, hogy 100 fős tantestület volt. Volt minden zenész, képzőművész, tanítók, középiskolai tanárok, mindenki, hogy ő neki mi a szívügye? Tehát mi az, amit ő legjobban szeret és tud csinálni, és valahogy azt támogatni. És azt gondolom, hogy akkor ő azt a legjobb énjét fogja kihozni. Ugyanígy a gyerekeknél is. Tehát, hogy nem a rakás tantárgy, hogy mindenből legyél ötös, vagy nem tudom én, teljesíts és hány versenyre menjél el, hanem az, aki te lehetnél, tehát aki benned a legjobb. Valahogy azt előhívni, és az ad erőt ahhoz is, hogy elmenjen az is, ami szódával megy csak el, úgy különben. És azt hiszem, hogy ez egy más szemlélet. Tehát egy olyan alapvető segítője a személyiségnek, a kibontakoztatásának, amit tényleg azt mondom, hogy nagy örömöt ad annak is, aki nevel. Meg hatékony, tehát 100-szor hatékonyabb, mint egy-egy valamire, hogy úgy mondjam, így vagy úgy megtanítani, vagy csak kioktatni. És a nevelés azt gondolom, hogy ennek a segítése. A nevelés elég széles, tehát elég nehéz ezt így megfogalmazni, de mindig ott a konkrét esetet nézve, hogy most egy 4 éves gyerekről van-e szó, vagy a nagymamiról van szó, vagy egy tanártársamról van szó, vagy éppen például a kórusomban egy valakiről gondoskodni ilyen formában, vagy a saját gyerekedről, vagy a férjedről, vagy az anyósodról. És ez minden tekintetben beletartozik. Én ezért szeretem a nevelést, mert igazából emberi kapcsolatokról szól. Tehát nekem azt lehet mondani, ez a hobbi, és ez a munkám, és ez a minden területen, ami legjobban érdekel, és a legnagyobb területét látom, és úgy is érzem, hogy ez a kulcsa annak, hogy valóban boldogítsunk, és hogy boldoguljunk.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés Uzsainé dr. Pécs Rita neveléskutatóval. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is.
Sződrékből sár lett, sárából sár
hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Beregszászon, Ungváron és Csíkszeredán vennék át legtöbben a szavazási levélcsomagjukat, a három külképviseleten több mint 27 ezeren vennék át a levél szavazáshoz szükséges dokumentumokat, derül ki a Nemzeti Választási Iroda adataiból. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok szombattól vehetik át a szavazási levélcsomagjaikat 5 kijelölt külképviseleten, majd hétfőtől további 7 külképviseleten nyílik meg ennek a lehetősége. A legtöbben, mintegy 12 ezeren a beregszászi külképviseleten szeretnék átvenni a levélcsomagot, Ungváron mintegy 8700-an, Csíkszeredán több mint 6700-an, Kolozsváron 4400 választót várnak, Szabadkán pedig ezret. Át lehet venni a levélcsomagokat hétfőtől munkanapokon 9 és 16 óra között a 97 országgyűlési egyéni választókerületi székhelyen, valamint 22 határmenti településen. A szavazási levélcsomag személyes átvételét a szavazás napján április 12-én is biztosítaniuk kell a külképviseleteknek, a kijelölt határmenti településeknek és az országos egyéni választókerületi székhelyeknek. A MOL informatikai rendszer átállást hajt végre március 31-éről április 1-ére virradó éjszaka, amelynek ideje alatt egyes szolgáltatások átmenetileg korlátozottan lesznek elérhetőek, közölte a vállalat. Az érintett időszakban a töltőállomások rövid időre, várhatóan 23 óra és 0 óra 30 perc között zárva tartanak. Emellett valamennyi magyar és külföldi MOL Group, valamint harmadik fél által kibocsátott üzemanyagkártya elfogadása március 31-én 22 óra és április 1-én 5 óra 30 perc között szünetel Magyarországon. A magyar üzemanyagkártyával való vásárlás ez alatt a külföldi MOL hálózatokon és a partneri töltőállomásokon sem lesz lehetséges. Az átállás ideje alatt több további szolgáltatás sem lesz elérhető átmenetileg. Az alkalmazásban elérhető vásárlások, például autópályamatricák, az elektromos töltési szolgáltatás, valamint az online kártyaközpont. Emellett a kültéri fizetési terminálok működése is szünetel, közölte a MOL. A már hagyománnyá vált húsvéti hangversennyel veszi kezdetét az egyetem díszaulájában hétfőn az 5. Miskolci Egyetemi Tavaszi Fesztivál, amelyen május 29-éig egy több mint 20 eseményt felvonultató összművészeti programsorozatot ígérnek a szervezők. A rendezvénysorozat fő helyszíne a Zenepalota lesz, de koncerteket tartanak a Balázs Győző Református templomban, a Nyilas Misi Közösségi Házban, a Művészetek Házában és a Miskolci Akadémiai Bizottság dísztermében is. A rendezvény számos programja ingyenes lesz. A klasszikus zongora és gitárestek mellett jubileumi koncertekkel is várják az érdeklődőket, köztük a Reményi Ede Kamara Zenekar 45. és az Anima Vonós 4-es 25. évfordulójára, de a fesztivál idején nemzetközi gitárversenyt is rendeznek. A megmérettetésre 7 országból érkeznek a versenyzők Miskolcra, a díjazottakat egy gála hangversenyen ismerheti meg a közönség. Különleges programkínálattal várja a családokat Pécs két kiemelt kulturális helyszíne, a Zsolnai Kulturális Negyed és a Szella Szeptikorra Látogatóközpont a tavaszi szünetben április 2-a és 12-e között. A kultnegyedben húsvéti detektívjáték, planetáriumi kalandozás és kreatív workshopok lesznek, az ókeresztény értékeket bemutató látogatóközpontban pedig ókori római kalandok és fejlámpás éjszakai felfedezések várják az érdeklődőket. A kulturális negyed területén működő planetáriumban naponta több alkalommal indulnak planetáriumi bemutatók csillagászok vezényletével, lesz csempehajtogatás és kerámia élményfestés, de látványos fizikai kísérleteket is láthatnak az érdeklődők. Az Ave Sofiane elnevezésű családi délutánokon az ókori rómaiak bőrébe bújva játékosan ismerhető meg a történelem, de lesz többféle tematikus séta is. Az éjszakai tárlatjáraton április 10-én pedig fejlámpás felfedező út indul a sírkamrák falai között.
Az időjárásról.
Hétfőn többnyire erősen felhős borult lesz az ég, és az északnyugati országrész kivételével többfelé várható eső, zápor. Az északi északnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet hétfőn 8 és 14 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés Uzsainé dr. Pécs Rita neveléskutatóval. Az organikus pedagógia az mi tulajdonképpen?
Nagyon egyszerűen úgy tudnám jellemezni, hogy mindenben az életet támogatja. Pontosan ezért is ez a gyökere. Tehát, hogy a szerves növekedést, a belülről való növekedést, tehát nem ráhúzunk egy tantervet, nem ráhúzunk egy nevelési tervet, vagy egy divatot, mert hogy a szomszéd Petike is már versel, és már akkor neki is ott kéne tartani, stb. Hát ugye van egy ilyen csíra törvénye is például, hogy minden élő belülről növekszik a saját tempójában, és lassan. És ma ezt a lassant, ezt nem akarjuk meg hallani. Mindent tolunk előre, hogy már legyen ez, gyorsabban menjen, stb. És ez nem segít. És ez az organikus pedagógia tényleg tekintettel van arra, hogy ez az élet növekedése, ez hogyan zajlik. Na most ez nagyon sokat dolgozik például a bizalommal is, hogy bízik benne, tehát hogy ki tudja nézni belőle azt a fejlődést, és nem erőlteti, és nem sürgeti, nem kényszeríti, hanem van egy ilyen nagyon szép gondolat, hogy a nevelő minden fűszálnak van egy angyala, aki fölé hajol, és azt suttogja, hogy nőj, nőj. Na, ilyen az organikus pedagógia, hogyha ilyen kicsit költőjén akarom kifejezni, hogy a növendék fölé hajol, tehát nem rányomakodik, nem ráerőlteti magát, nem sürgeti, nem lögdösi, nem kényszeríti, hanem fölé hajol, és azt suttogja. Nem ordítja, nem követeli, hanem azt suttogja, hogy nőj. És nem az, hogy teljesíts, nem az, hogy hozzál, mit tudom én, holnapra ezt vagy azt az eredményt, hanem hogy te növekedjél. A kötődéssel nagyon sokat dolgozunk, érzelmi intelligenciára alapozunk például, ami nagyon hiányzik. Tehát az érzelmi intelligencia olyan mértékben hiányzik a nevelésből és az oktatásból, aminek nagyon komoly következményei vannak. Tehát az ember a döntéseit ezen az érzelmi hálón hozza, ami, hogyha ezt kicsit képletesen szoktam jellemezni, hogy a racionális, tehát az IQ, amire mondjuk a mai magyar oktatási rendszer még mindig 90%-ban támaszkodik, tehát IQ teljesítményekre tanítjuk a gyerekeket. Ez körülbelül, hogyha lefordítanánk az idegrendszerben az IQ-nak az arányát és az érzelmi intelligencia hálójának az arányát, akkor ez az IQ terület, ez körülbelül egy ilyen 11 milliméternyi lenne, és az érzelmi intelligencia ehhez képest annak a területe 16 kilométer. Tehát most gondoljuk el, hogy 11 milliméternek magyarázunk, és a 16 kilométer fog dönteni. Tehát ez egy másik rendszer. És az érzelmi intelligencia fejleszthető, csak nem magyarázattal, és nem információval, hanem rengeteg élmény, tapasztalat és érzelmi azonosulás. Ezért az organikus pedagógia, aki az élettel foglalkozik, ugye, megnézi, hogy milyen az ember. Ja, csak 11 milliméter az IQ, hát akkor lehet, hogy fordítani kéne egy kis időt az érzelmi intelligenciára is. De az hogyan megy? Hát biztos nem úgy, hogy elmagyarázom neki, hogy fiam, ha kíváncsibb lenni, akkor minden jobban menne. Mert nem tudsz így kíváncsi lenni. De ez csak kötődéssel megy, ez csak úgy megy, hogy ha van egy olyan kapcsolat, ugye hát ezt ismerjük, annak tanulunk, akit szeretünk, annak fogadunk szót, akit szeretünk, azt követünk, akit szeretni tudunk. Tehát ezek az alapvető kapcsolódások, igen, de a kapcsolódást is lehet tanulni. Tehát a kötődés az egy készség, érzelmi intelligencia készség, nem foglalkozunk vele, és utána csodálkozunk, hogy szétmennek a kapcsolatok, nem tud ragaszkodni, nincsenek barátságok, a házasságok 63%-a szétmegy. Hát ezek azért nagyon-nagyon beszédes dolgok. Van egy ilyen magyar kutatás. A SOTÉ-n végezték el, a magyar népességnek több mint 60%-a nem tud biztonságosan kötődni felnőtt korában. Tehát ez nagyon erős dolog, mert mikor lehetne tanítani? Na most hogy tanítjuk a kötődést? Ezt ugye sehol nem nagyon tanítják, pedig kéne, ugye? Hogy tanítjuk a kötődést, hogy együtt lenni jó? Tehát ilyen élményeket szerezni, hogy együtt lenni jó, együtt énekelni jó, együtt dolgozni jó, együtt küzdeni nagyon jó, sokkal jobb, mint egyedül. Tehát a csapatversenyek, az együttlétek, a barátságok, a közösen meghozott akár döntések, akár a beszélgetés, ezek az eszközök egyszerűen hiányoznak. És ehelyett mondjuk egy nagyon erős individualista versenyhelyzet van, óvodától kezdve. Nagyon rosszul csináljuk, tehát ebből nem lesz kötődés képesség, amit utána nagyon kellene majd használnunk. Abból lesz majd az empátia, az együttműködés, a tolerancia, amit annyit emlegetünk ma. Hát ugye van ilyen, ezek a nagy OECD vizsgálatok és stb. Alapján, ma a 21. századi készségek, amit a munkaerőpiac kíván, hogyha megnézzük azokat a készségeket, amikkel azt mondják, hogy na ezzel jöjjenek ki a fiatal emberek, annak a 100%-a egy érzelmi intelligencia készség. És ehhez képest, amivel nem foglalkoztunk, tehát egyszerűen az iskolarendszer fókuszál az IQ teljesítményekre, szépen elmaradnak ezek az érzelmi intelligencia készségek, ezek otthon a családban is elmaradnak, mert ugye mi volt az iskolában, mi volt IQ-ból, mire kapunk értékelést az iskolába, természetesen az IQ teljesítményeinkre, arra jön az ötös, a piros pont, a nem tudom én a százalék, és a Porsche az érettségire. Tehát végig kísér, és utána kilép ebből a rendszerből, és a munkaerőpiac, és a családi élet, és a személyes élete az érzelmi intelligenciából szeretne élni. Amivel nem foglalkoztunk. Amit viszont lehetett volna nevelni. És ez egy óriási deficitet termel, és akkor csodálkozunk, akár szülőként, akár tanárként, hogy miért nem működik. Tehát egyszerűen miért nem működik, annyit beletettünk, olyan okos volt, tiszta kitűnő, meg minden, és akkor miért nem érvényesül az életben. Volt egy ilyen kutatás, megnézték egy ilyen hosszú távú vizsgálatban, csak ragyogó IQ-sokat néztek, tehát hogy a szakmában mi lesz velük. És 10 évvel a középiskola elvégzése után, ugye amikor bekerültek ragyogó bizonyítványokkal jó helyekre, 1/4 állta meg a helyét a szakmában. Nem is publikálták az elején, mert annyira meglepődött mindenki. Megismételték, stb. Sokszor. Karen Arnold a Bostoni Egyetemen vezette ezt a kutatást, és utána levonja a következtetést, hogy hát ugye hol van a 3/4? Akire rápecsételtük, hogy hát a szakmába te leszel a legjobb apám, hát ennél jobb nincs is. Hova tűntek? Azt mondja, hogy sajnos azt látjuk, hogy az IQ az életben való boldoguláshoz se az esélyek, se a veszélyek felméréséhez és azoknak a hát, közömbösítésére nem elég. És hogyha nem figyelünk oda, akkor az egész civilizációnk rászűkül erre az IQ-ra. És most ezt tapasztaljuk. Tehát gyakorlatilag ugyan jó messze jöttem, az organikus pedagógia igyekszik ezt az egyensúlyt helyreállítani. Egyszerűen hangzik, hogy a nevelés az élet szolgálata, de mi az élet? Ez például az, hogy az érzelmi intelligenciát sokkal nagyobb mértékben kellene művelni. Biztos, hogy garantálni kellene, hogy a gyerekek például abban az időszakban, amíg ilyen szép képlékenyen ez alakítható, foglalkozni kell, beszélgetni kell a művészeti nevelésnek. Óriási jelentősége lenne, és mi kerül a vágódeszkára? A beszélgetés, a művészeti nevelés, nem mész kórusba, fiam, most erre nincs idő, és szorul ki. És szépen észrevétlenül észre se vesszük, hogy ezek a készségek egyszerűen lemaradnak. Nem tudja majd őket használni és alkalmazni. Ez egy nagyon éles kérdés, amikor iskolát vezettem itt Pécset, ez így is kezdtük, beépítettük. Nálunk minden gyerek művészeti iskolás is volt. Volt, aki zenélt, volt, aki képzőművészre járt, volt, aki ezt csinált, azt csinált, de mindenképpen megkapta, garantáltam például ezt az érzelmi nevelést, meg hát többféle másik területen is még. Mert nem elég az, hogy valaki most majd szakkörre, majd amelyik szülő fölébred, az majd elküldi a gyerekét. Ha ez ennyire fontos, ugyanúgy, mint a szorzótábla, de azt nem tesszük ki szakkörbe. Tehát amit fontosnak látunk, és ilyen ez az organikus pedagógia, hogy próbálja teljes körűen valóban gondozni a személyiségnek a teljességét. Persze minden pedagógiai program ezt mondja, csak hát érdemes megnézni, hogy valóban azt a 11 milliméteres IQ-t borzolgatja-e 15 éven keresztül, vagy tesz az érzelmi intelligenciához is valóban súlyában olyat, amit utána tud használni. Hát ilyenekkel foglalkozik ez az organikus pedagógia. Nagyon egyszerű alapokra épít, ami sokszor olyan triviálisnak is tűnik, hogy jó, hát beszélgetés, hát jó, hát jó, hát együttműködés, persze csináljuk, de nem csináljuk. Tehát az a helyzet, hogy nem csináljuk. És ezért nem is nagyon fejlődik, vagy hát egyáltalán nem sok esetben.
Rengeteget utazik, előadások garmadát tartja, gondolom ugye főként nevelés témában, de persze, ahogy ezt már a beszélgetés során hallhatták is a hallgatók, ez nagyon sokrétű terület.
Igen, nevelési kapcsolati témákban, tehát nagyon sokféle, tehát haragkezelés, motiváció, okos eszközök használata nagyon fontos, ugye, hogyha magunk elé képzeljük, ugye szülőknek, nevelőknek, mindig meg szokták kérdezni, hogy ezek a témák kinek valók, és akkor ugye elkezdem sorolni szülőknek, nevelőknek, vezetőknek, szóval aki emberrel él, annak jó. És akkor ez körülbelül így is zajlik, hogy sokszor ugye vannak konferencia jellegű, tehát nagyon hivatalos, nagyon szakmai fórumok, és vannak nagyon-nagyon egyszerűek, tehát szülők és akkor azt mondják, hogy kisgyerekek, hiszti, a kritika megfogalmazása, akkor hát egyáltalán társas intelligencia kapcsolódások, a kapcsolatok felépítésének, vagy például a társas kapcsolatok, férfinő különbségek, van vagy 50 témám, tehát elég sokféle. De mind a nevelés, önnevelés, kapcsolati lét, kapcsolódások, hogy az jól működjön. Érzelmi intelligencia van egy ilyen alaptémám, és hát nagyon sokféle. Zene, művészet, játék, apa téma, anya téma, férfi lét. Azt gondolom, mondom, hogy ezeknek az egyszerű, de mégis szakszerű megfogalmazása nagyon-nagyon fontos, hogy nagyon sokszor úgy mennek el az emberek egy-egy ilyen előadásról, hogy hát nem is gondoltam volna, hát most már értem. Voltam egy közösségben, akik, hát inkább szülői közösség volt, akik abban kérték a segítséget, hogy hát igen, az okos eszközök, hogy mit csináljunk vele, hogy megértsük, hogy érveink legyenek, stb. Lezajlott az előadás, hát a végén oda jön egy férfi, hát én nem gondoltam, hogy ebben még újat lehet nekem mondani. 40 éve informatikus vagyok. Azt mondja, de most azért informatikusként is és apaként is hallottam újakat, és holnaptól másképp csinálom. Tehát ezek nagyon nagy dolgok, hogy egyszerűen ez a híd szerep, úgy érzem, hogy informatikusként nyilván ott volt a közelébe ezeknek az információknak, de nem ért el odáig, hogy ő neki hétköznapi emberként és felelős apaként ezek az érvek mit jelentenek. Vagy ugyanígy például az apa előadásoknál, hát az nagyon különös. Van ilyen, hogy sorozatokat tartok. Általában, ahol megfordulok, ott biztos 2-szer, 3-szor, 4-szer, 5-szer, 7-szer még vissza kell menni, hogy jaj, még ezt, meg jaj, még ezt, jó. És akkor vannak ilyen sorozatok, azt nagyon szeretem, mert nem kell egyszerre mindent elmondani. Na, és akkor szoktam menni, és akkor sorba kerül, ugye, hát, hogy az apa szerepe a családban, meg egyet. És akkor hát általában erre nők jönnek a nevelési előadások nagy többségben. De ezt mondjuk el a fiúknak is, elküldjük a fiúkat is. Na, megismételjük az előadást, megyek legközelebb, jönnek a férfiak, ó, ülnek, mint valami nagy gyűlésen, elküldött az asszony, rajta van az arcuk, szóval nem egy könnyű helyzet tényleg. De nagyon érdekes, ahogy az előadás alatt, ahogy oldódnak, ahogy úgy elmélyülnek, és szintén tényleg úgy kelnek föl, hogy hát nem gondoltam volna, és hogy ez neki nagyon felemelő, hogy ő tényleg komolyan vette az apaságát, meg a családot, de hogy neki egy ilyen jelentős, és ilyen pótolhatatlan, és ilyen alkotó szerepe van a gyermekének a fejlődésében. Hát ez tényleg nem gondolta volna, és hogy ez nagyon sok erővel tölti el. És nagyon érdekes tapasztalatom az is, tanítom is ezt az organikus pedagógiát, egy év alatt így meg lehet tanulni, levelezőként persze, ugye, mert mindenki dolgozik mindenhol, és a végén azok a visszajelzések, hogy hát ez neki egy ilyen saját személyében való mély kutatás, és egy ilyen utazás volt. De az előadásoknál is, mert minden nevelés saját magunkon kezdődik. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy élet csak életből fakad. Vagy vannak ezek a nagy bölcs mondások, hogy csak azt tudod másban meggyújtani, ami benned már ég. Tehát csak a szikra gyújt valamit, és az benned kell legyen egy szikra. Tehát a minta az a leghatékonyabb nevelő minden szinten. Tehát akár gyerekbe, te így tanulunk nyelvet, így tanulunk járni, így tanulunk főzni, táncolni, mindent így tanulunk, mintán. És ezek a minták, ugye, hát akkor jó, hogyha a kaptafát egy kicsit alakítjuk. Tehát minden nevelés önnevelés is, és közben én is alakulok. Tehát egy csomó dologra rájövök, magamat jobban megismerem, jobban tudunk haladni, ugye, az önértékelésben, az önbecslésben. Tehát mindig emlegetem, hogy mindig szeretnék több szólamba beszélni. Ezt nem tudok még, de ez jó lenne. Mert ezek a témák, tehát hogyha beszélünk haragkezelésről, vagy beszélünk motivációról, vagy csak az érzelmi intelligenciáról, vagy kapcsolódásról, vagy empátiáról, vagy bármiről, az ugye mindig úgy van, hogy beszélek arról is, hogy mit teszek azért, akivel foglalkozom, vagy egy tanítvány, hogy abban a területben haladjon, és közben arról is beszélek, hogy ez magamban hogy zajlik, nyilvánvaló. Ugye szokták is mondani, tanároknak is mindig mondom, szülőknek is, hogy amit beszélünk, tehát az információnak csak a 7%-a a szó. 7%. Nekem előadónak ez elég fura ezt így kimondani, meg tanárnak is, de ez tényleg tökéletesen igaz. És minden más jön mögötte. Nagyon szép területe a társas intelligenciának, mindig élvezik is, amikor ezt egy kicsit boncolgatjuk, hogy miért van ez így. Tehát, hogy a szemkapcsolattal, az érintéssel, a hangsúlyokkal, a gesztusokkal, a testbeszéddel olyan sok mindent közlünk egymásnak magunkról, és olyan sok mindent veszünk ki is a másikból, hogy annak valóban csak 7%-a szó. Mindig mondom is, hogy egy nevelőnek nincs magánélete. Tehát ne képzelje azt, hogy majd jaj, mert ezt a gyerekek nem látják, mert ezt a többiek nem látják. Minden jön. És mindig mondom is, hogy például én ide kiállok, és akkor és sajnos, vagy hál' Istennek, megkapnak mindent. Az előző estémet, a gyerekeimet, a férjemet, a már nem velünk élő édesapámat, mindenemet gyakorlatilag, és ezt nem is tudom lefaragni. Ezt nem lehet kikerülni, tehát ezzel együtt, ugye szoktuk is mondani, hogy azzal nevelünk, akik vagyunk. Tehát persze, hogy önnevelés az egész nevelés, de közben pedig alakítás is, mert önkéntelenül is ugye a minta a legerősebb nevelőerő.
24 órából áll egy nap, és ön szinte minden percét kihasználja. Hogyan tud kikapcsolni mindemellett? Szóval mi az, ami feltölti önt?
Hát a zene nekem nagyon-nagyon sokat segít természetesen, az is, ha én művelem, és hát ugye zongorázni most már nem tudok olyan sokszor leülni, de nagyon sokat hallgatok zenét, nagyon szeretem az irodalmat, nagyon szeretek beszélgetni. Sétálni is szeretnék, ha volna időm, de arra tényleg nem túl sok időm van. Én jól alszom, és szerintem az is nagyon fontos, de ezekben a kapcsolatokban, tehát baráti kapcsolatokban, családi kapcsolatokban, van 8 unokánk, hát mindegyik ilyen 5-6 évtől lejjebb, tehát mindegyik ilyen picike, ami szerintem egy nagyon különös áldás az embernek, tehát egy ilyen kisgyerek szemébe nézni, hát az tényleg azt lehet mondani, hogy az egy fölüdülés, tehát ez egy kivirágzás, az a kicsi ember azzal az őszintességével, a harmónia, ami benne van. Persze nagyon fárasztó egy kisgyerek, de azért mégis az is felszabadított, hogy nem minden gondja az enyém, ezt már csinálják a gyerekek, de az is nagyon feltöltő. De hát mondom, tényleg a zene, a művészetek, a csönd, amennyire meg tudom ezt teremteni, ugye a hitem, ezek nagyon sok támaszt adnak, családi kapcsolatok, verseket nagyon szeretem. Olvasni is nagyon szeretek. Kicsiket nem tudok hosszan olvasni, nincs sok időm, de azt szívesen.
Kedves hallgatóink, az előző majd egy órában Uzsainé dr. Pécs Rita neveléskutatót ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Bennem kavarog a hangod, dudolva kering és vágta. Mert ha nem is vagy ébren, akkor is hajszol utánad. Pont ugyanaz a hallgatag napba fort végtel lény vagy, akit felkap a szél, ha látja, hogy ugyanaz a boldogság űzi a szemednek űri kékét, mint bárki másnak. Senki az ember.